Emberek, a test nem megy nyugdíjba. Ő sosem fog nyugdíjba menni. Egyszer talán meg fog halni, mert ugye ezt tapasztaltuk, hogy legtöbb test meghal. Kevés olyan testről tudunk, amelyik eltűnt, egyszerűen csak eltűnt. Egyszer talán meg fog halni, de nyugdíjban nem fog menni. Azért fontos erről beszélni, mert hogyha a lélek úgy dönt, hogy nyugdíjba megy, akkor tulajdonképpen ő a halálba megy. A test úgy döntene, egészen pontosan a lélek, hogyha úgy döntene, hogy nyugdíjba megy, akkor ő nem nyugdíjba megy, hanem a halálba megy. Ugyanis az fog történni, hogy a test visszaveszi az irányítást fölötte, és újból meg fogja őt győzni arról, ami nem igaz. Ezt fogja tenni a test a lélekkel. Mindenki lelkével, minden lélekkel. Azt fogja tenni a test, hogy újból meggyőzi őt arról, ami nem igaz. Tehát visszaveszi az irányítást a lélek fölött, egész addig a pontig, amíg ő él, az fog történni, amit ő akar. És félő, hogy amikor a test meghal, akkor a lélek már annyira a test alatt lesz, hogy rá fog rothadni a lélekre. Erről többször beszélhettem. Némelyek beszólnak nekem, hogy vannak nekem ilyen álmaim, Isten nem ad ilyen álmokat, meg ilyenek. És az igazság az, hogy nekem is van testem, és él, és erős, úgymond, a maga módján. És próbál engemet meggyőzni, hogy hát jogos a kérdés, nekem hogy vannak ilyen álmaim, és neki miért nincsenek? Miért kapok én kísértést, és mások miért nem kapnak kísértést? Hogy van ez, hogy az ördög csak engemet kísért? De ez milyen dolog? És akkor már is vádolhatom Istent, hogy ő engemet megmentett, és akkor az ördög engemet kísért, és másokat nem kísért. Vannak sajnos sokan, akiket nem kell kísérteni. Ha én lennék az ördög, én nem pazarolnám az időt azokra, akik kísértés nélkül is engemet szolgálnak. Miért kísértsem őket? Hisz benne vagyok az ő elméjükben, az ő értelmükben, az ő lelkükben, és ők így is úgy is azt csinálják, amit én mondok nekik. Nem kell kísértsem őket. Érthető, hogy a némelyek miért csodálkoznak azon, hogy te kapsz olyan álmokat, amelyekben azt mutatja mindenható Isten, hogy vigyázz, hogyha állsz, hogy el ne ess. A testen keresztül te is kísérthető vagy. El ne bízd magad. Más pedig nem kap ilyen álmokat. Aki fel sem állt, fel sem akart állni, aki nem akarta átadni teljes mértékben az irányítást, az élő Isten kezébe, hanem jól van neki úgy, ahogy van, és ahogy volt hosszú éveken keresztül, a templom padjában, a gyülekezet padjában, vagy abban a jól megszokott hétköznapi kerékvágásban, a rutinban, a hétköznapok szürke monotonságában jó neki, majd szépen lassan meghalunk, elrothadunk, jó nekünk így, már hozzászoktunk a rothadáshoz, a betegséghez, az öregedéshez, a rothadáshoz. Emberek, az ilyet nem kell kísérteni. Én, hogyha ördög lennék teljes mértékben, mert van bennem is, a testem szerint bennem is van, most én hiába tagadom. De ha teljes mértékben ördög lennék, én nem kísértenék ilyeneket. Hát miért kísértsem? Tehát ez olyan, amikor az autóm megy a hegyről lefelé, 1000 méter magasságból leereszkedem 800 méterre magasságra, ahol van a város, én nem kell nyomjam a gázt. Az autó megy magától is. Bolond lennék, hogyha nyomnám a gázt, mert akkor pazarolnám a benzint fölöslegesen. Tudom, hogy jólét van és van pénzünk meg minden, de miért pazaroljam a benzint, hogyha az megy magától is? Akik maguktól is már annyira megszokták a testnek való élést, a dogmákban való élést, a babonaságokban való élést, hogy egyszerűen nem is akarnak mást, azokat én nem kell kísértsem. Ha én vagyok az ördög, én nem kell őket kísértsem. Csak amúgy is engemet szolgálnak. Elmondom, hogy milyen kísértéseim vannak. Mi az egyik legfőbb kísértésem? Nem titkolok el semmit. Legyen nyilvánvaló. Valaki hallja, hátha okul belőle. Az egyik legfőbb kísértésem az, hogy tegnap is beszéltem erről egyébként, hogy én valamikor réges-régen azt hittem, hogy az igazság az egy olyan dolog, hogy megismerem, beszélek arról, és mindenki örülni fog neki. Még én is. Mint az előadáson. Az előadó művész, a színpadi ember, művész, fellép és előadja a darabot, az ő művészetét, és mindenki örvend is megtapsolja őt. Sajnos én is azt hittem, hogy az igazság valami ilyesmi, tehát megmondom őszintén, nekem az utam elején hozzám sokkal közelebb volt, például a Szokratész igazsága, mint a Jézus igazsága. Most én hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez nem így volt. Bölcselkedés, okosság, elméletek, információ, megosztom, s akkor mindenki tapsol. Habár, ahogy olvastam, ő sem volt olyan túl népszerű, tehát volt benne igazság. Szokratészban volt igazság. Ha kitalált személy ő, ha pedig egy valós személy, mert ugye Platón jeleníti meg Szokratészt, ő írja le azokat a különböző dialógusokat Szokratésszel, nem is biztos, hogy létezett Szokratész. Teljesen mindegy. De ahogy értettem én, ő sem volt túl népszerű ember, mert azért eléggé felszólalt a babonaság ellen, az értelmetlenség ellen, és őt is kivégezték, tehát Jézus előtt körülbelül azt hiszem, hogy harmadik évszázadban talán valami ilyesmi, 350 környékén Jézus előtt. Tehát őt is kivégezték, mert olyan dolgokat mondott, amiket az emberek nem akartak hallani. Ezért nem a legjobb példa, de mégis azért úgy gondoltam, hogy tehát úgy tetszett az ő jelleme. Mert ugye az, amit ugye tudok én róla, az hasonlított a Krisztus jellemhez. De Krisztust én nem ismertem korábban. Én ezt úgy mondom, hogy találkoztam a Szokratész jellemével, és nekem az megtetszett, megmondom őszintén, és úgy valahogy úgy vágytam arra, hogy ő szabad ember volt, szabad volt a halálfélelemtől, szabad volt mindentől, nem, neki szabad volt meghalni, szabad volt minden. Tehát nem félt, és nem félt az embereket szembesíteni azzal, hogy miben élnek, mekkora hazugságban, mekkora őrültségben élnek, a tömegszellemben élnek. Tehát úgy igazából én Szokratészben is tulajdonképpen a Krisztust szerettem meg, mert amit megszerettem benne, az krisztusi. De mégis el kell mondjam, hogy meg voltam kísértve azzal, hogy az igazság az egy olyan dolog, hogy mesélek egy szépet, és akkor mindenki mosolyog, és mindenki megtapsolja. Hát tévedtem. Az igazság nem olyan. Az igazság nem olyan. Az igazság olyan, hogyha a testi ember hallja az igazságot, megütközik. Csattanás történik. Megütközik. Nem fog sem mosolyogni, sem tapsolni, sem puszilózni, sem lelkezni vele. Az biztos. Hogyha általam szól az igazság, ha egy testi ember hallja, nem fog annak örvendeni. És a kísértés az, hogy a legértékesebb kincs van nálam még egyelőre. Hogy meddig, nem tudom. Remélem, hogy addig, amíg meghalok. Ezt remélem is. Fohászkodom az atyához, hogy könyörüljön rajtam, mert ez nekem nem megy. Egyszerűen nem megy. Tényleg nem megy. Az én testem ellenkezik. A legértékesebb kincs van nálam. Megkaptam ajándékba. A mindenható Istentől, Krisztus szavai által, a Krisztus vére által, hogy megbocsátottak a bűneim, és hallhatom Istennek a szavát. A legdrágább kincs van nálam. Amit, hogyha valaki általam megismer, vagy amivel, hogyha valaki általam találkozik, és megkapja, neki is szabadulást hoz, szabadságot hoz. Ilyen kincs van nálam. Tehát bárki hallhat erről a kincsről általam, és megszívleli a szavaimat, az ember meg fog szabadulni. Szabad lélekké fog válni. A legdrágább kincs van nálam. Azonban ez a kincs engemet az emberek ellenségévé tesz. És akkor fellázadok és számon kérem Teremtőmet, hogy mit gondol ő? Ez hogy lehetséges, vagy miért hagyja, vagy hogy van ez így? Hogyha a legdrágább kincset adom, alábbis annak morzsáit, arról teszek bizonságot embertársaimnak. És nem, hogy fizetséget nem kapok, mert azt kezdtem megtanulni, hogy nem is várok semmit, hanem kapok gyűlöletet, megvetést, és sok-sok ellenszenvet. Hát bolond vagyok én, hogy beszéljek ilyen dolgokról? Hogy az emberek ellenségévé tegyem magamat? Bolond vagyok én? És a válasz az, hogy igen, bolond vagyok. Mert megvan írva ez is, hogy az Isten bolondságát kaptam. Az Isten bolondsága, ami nagyobb az emberek bölcsességénél. És Isten a bolondokat választotta. Mert akik normálisak, e világ, e rothadó világ normái szerint, azok nem hallhatják az igazságot, nem is beszélhetnek arról. És szerettem volna eltűnni ebből a világból, hogy akkor még meddig, vajon még meddig, de azt sem tehetem, nem kísérthetem Istent, nem én fogom neki megmondani, hogy meddig vagyok ebben a világban. Egyszer majd az is el fog jönni, az a pillanat, amikor eltűnök ebből a világból. Vagy meghalok, vagy pedig eltűnök, kettő közül valamelyik. De nem én fogom megmondani Istennek, hogy ez mikor történjen. Ha valaki azt mondja, hogy Pál apostol hamis apostol, az ember nem ismerte meg az igazságot. Az még sántiká, kétfelé. Pál apostol élete végéig harcolt. A hitnemes harcát vívta. A benne lévő, az ő tagjaiban lévő bűnnel harcolt. Ezt ő megvallotta. És azt mondta, hogy vigyázzatok, mert még nem álltatok ellene mindvégig a bűnnek, a gonosznak. És Jézus elmondja, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A lélek készen áll, ő tudja, hogy hol van az ő hazája, de a test hallani sem akar erről, hallani sem. Mert neki is van egy jó hazája, egy földi hazája. Jó ez neki. Igaz, hogy élve elrothadunk, de jó ez neki. Vannak benne élvezetek, eszünk, iszunk. És azt csinálunk, amit akarunk. Minden test élvezet. Jó ez neki. Az, hogy a test erőtlen, Jézus arra írta, hogy az igazságra erőtlen, az én testem az igazságra erőtlen, az örökké való igazságra erőtlen az én testem. A hazugságra, a bűnre erős emberek. Minden bűnre erős lenne még mindig az én testem. A legközelebb mindig akkor vagyok Istenhez, amikor megengedi, hogy meggyengüljek, vagy megbetegszem, vagy bőtölök nem tudom én hány napon keresztül. Akkor vagyok a legközelebb Istenhez, mert a testem erőtlen, és a lelkem dalol. Tényleg. Hallja az atyát, és örömben van. Tehát az én testem erőtlen, ahogy mondja Jézus, az igazságra. Néha vívódom, mert kapok látásokat, megértéseket, de a testem nem tudja, nem is akarja megosztani, nem akar arról beszélni. Bármit csinálna, bármilyen fontos dolgot csinálna, legyen az favágás, hirtelen új szakmát tanulnék, mindent csinálnék, meg is nősülnék, mindent csinálnék. Hirtelen. Az én testem erőtlen az igazságra. Az, hogy beszélhetek az igazságról, ez Isten kegyelme, mert egyszerűen nem akarnék beszélni. Hát mit akarjak én beszélni az igazságról? Mit szerezzek magamnak még több ellenséget? Ha már az egész várost meggyőztem, magam ellen fordítottam azokkal a szavakkal, amiket mondhatok. Mert a hazugság, a testiség, a földhöz ragadtság ellen beszélek, és bizonságot teszek arról, hogy az emberek rothadásban tartják magukat, és félő, hogyha a test meghal, a lelkük is el fog rothadni, ez a kárhozat. Ki mondja erre, hogy na, ennek az embernek én a barátja leszek? Hát, nem sokkal találkoztam mostanik. A test erőtlen és erős. A test erőtlen az igazságra, mert nekem is néha nehéz beszélni, elmondani azt, amit kapok lélek által, mert éjszaka lélek által kapom a tanításokat, az álmokat, a látásokat. Reggel, amikor felkelek, akkor megijedek, a testem megijed. De akkor most vajon mit kell csinálni? Nem akar csinálni semmit, nem akar beszélni sem. És amit lélek által kaptam, azt én test által kell megjelenítsem, megjelentessem. És a test ezt nem akarja. Miért beszéljek én magam ellen? Miért beszéljek akár a bűneimről? Miért beszéljek olyan dolgokról, amelyek nem jók a testnek, jók a léleknek? A lélek, aki örökkévaló, mindenképp örökkévaló? Te, aki vagy a lélek, az mindenképp örökkévaló? A pokolban is örökkévaló? És a mennyben is, a tökéletességben is örökkévaló? De ez a lényeg az egésznek. Jézus Krisztusnak a szavának, a tanításának. A lélek mindenképp örökkévaló, örök élet van. Ezért nem mindegy, hogy a testet tápláljuk ezerrel, vagy pedig a lelket. Mert a lélek örökkévaló, ha a testet táplálom mindennel, akkor a test lesz erős, de mindenképp meg kell halljon. Mert hogyha a lélek meggyengül, akkor a test is meghal. Szóval éjjel kapom a lelki eletelt, és azt én testé kell tegyem. Tehát szó szerint az történik, hogy reggel, vagy amikor elkezdek beszélni, az ige testé lesz. Az ige testé lesz. Vagy ha cselekszem azt, amit kaptam Istentől, az ige testé lesz. Tehát test által megjelenítem az igét, az igazságot. De a test ellenkezik. A test bármi más csinálna. Akármi mást. És akkor most elmondanám azt, hogy mit mutatott a mindenható Isten. És azzal kezdeném, amit a barátom mondott, tegnap ő is kapott, mert tulajdonképpen nem csak én kapom ezt. Ezt, amiről mostan beszélek, nem csak én kapom, hanem minden őrálló. Őrálló. Akik az őrtoronyban vannak, úgymond. Jelképesen ez allegória. Őrtoronyban vannak. És látják, hogy mi történik a világban. És azt az elhívást kapták, hogy beszéljenek. Ezt mindenki kapja. Aki őrálló, aki bizonságtevő, aki sántikál balra is, meg jobbra is, az ilyen nem kap. nincs amét kapjon. Aki a testért él, ilyent nem kap, nincs amét kapjon. Aki a testért él, amúgy is azt nem kell kísérteni. Hát ő az amúgy is a testet szolgálja, az ördögöt szolgálja, teljes mértékben.
A barátom azt kapta, hogy hát ő ezt magára kapta, rám is érvényes, azt mondja, hogyha nem veszi komolyan a munkáját, amit kapott a mindenható Istentől. És nyilván ez a testről is szól, az egész testről, most már a Krisztus testéről, tehát a bizonságtevőkről. Hogyha ők a szabadsággal nem élnek, hanem visszaélnek, akkor én is meg fogok nősülni. Tehát, hogyha a bizonságtevők, akik Istentől megkapták ezt a hatalmas ajándékot, a legnagyobb kincset, a legnagyobb ajándékot, amit lehet kapni ezen a földön, ha ők ezt megkapták, avval az ajándékkal ők nem élnek, hanem visszaélnek, persze ez rám is igaz, akkor én is meg fogok nősülni, vissza fog mindenki menni a törvénybe, a törvény alá. És az már nem olyan lesz, mint ez. Mint az a szabadság, amit kaptunk az igazság által, mert ez hatalmas szabadság. Csak a test által az ember hajlamos a szabadsággal nem élni, hanem visszaélni. Most, hogy Isten gyermeke vagyok, azt csinálok, amit akarok. Nekem senki nem parancsol. Még Isten sem. Még Isten sem. Mert hogyha Isten parancsolna a bizonságtevőnek, és az ő parancsolata élet és békesség a léleknek, akkor a minden bizonságtevő azt cselekedné, amit Isten mond neki, és nem azt cselekedni, amit ő akar. És ezt magamban én felismerem, tehát tudom, hogy én erre hajlamos vagyok. Hogyha már van szabadságom, akkor én ráérek beszélni. Tehát amikor én munkába jártam, ugye ott, vagy katona voltam, ott kemény szabályok voltak, kemény törvények voltak, és nem mondtam azt sem a munkadónak, sem a katonatisztnek, aki fölöttem volt, hogy nem csinálom meg, amit ő mond. Azt kell csinálni, amit ő mondott. És amit én parancsoltam, azt is megcsinálták, akik alattam voltak. Így működik a törvény a világban. Akkor az Úristen minket megment Krisztus beszéde által, a törvény átka alól, és akkor mi azt csinálunk, amit akarunk. Mi úgy képzeljük, hogy hát Isten Jézus minket megváltott, azt csinálunk, amit akarunk. Ez hogy lehetséges? Vagyis ez egy picit furcsa, nem? Tehát amíg a fáraót szolgáltam, e világurát szolgáltam, a mammont, a sátánt szolgáltam, addig tudtam, hogy mi a rend, az ő rendje, és hozzá hűséges voltam. És Isten engemet megváltott, kiszabadította a fáraó rabságából, és most már hirtelen nem tudom, hogy mi a törvény, és mi a rend. Hirtelen azt képzelem, hogy most akkor én fogok parancsolni. Tehát én vagyok Isten, mert aki Istenhez úgymond megtér, és azt csinál, amit akar, az ember újból a maga Istene. És sok bizonságtevő a maga Istene. Tehát sokan, akik megismerték Jézus szavai által Istent, a saját maguk Istenévé akarnak válni, mert már nem akarnak engedelmeskedni az e világ urai parancsának, de Isten parancsának sem. Ez a szabadosság egyenes út a pokolba. Jézus nevében. Ráadásul. Zsuzsa is egy hasonló álmot kapott, amiben Isten neki megmutatta, hogy mit jelent az, amikor valaki újjászületett, megkaptak kegyelmet Istentől, az összes bűnei eltöröltettek, és visszamegy a paphoz, visszamegy a törvénybe, a gyermekét visszaviszi a rendszerbe, vissza a paphoz. Tehát megláthatta, hogy ez történhet az ő gyermekével is, az ő lelkével is. Az én lelkemmel, az ő lelkével is, mindenki lelkével. Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Azonban azt mondja Jézus arról, hogy ha valaki vissza akar menni a világba, hogy annak az utolsó állapota rosszabb lesz az elsőnél. Tehát a második állapota rosszabb lesz az elsőnél. Miért? Azért, mert ha én visszamegyek a világba most, akkor én óriási hátránnyal indulok. Tehát hatalmas hátránnyal. Az összes előnyt, amit én korábban kaptam, azt elvesztettem. Kezdek mindent a semmiből. Én a világban az utolsó szutyok szolga leszek, akit lenéz a világ, és nem lesz semmi hasznom jóformán a világban. Semmi. Tehát mindenki, hozzám képest mindenki, megvalósította önmagát a világban. Nekem meg semmi. Semmi. És akkor elkezdem előről azt, amit korábban már egyszer befejeztem. És ha netán eszembe jut az, hogy én valamikor szabad voltam, akkor meg fogok őrülni, hogy azt a szabadságot én eldobtam magamtól. Nem tudom, hogy fogalmam sincs, hogy mi van előttem, nem akarom kitalálni a jövőt. Az biztos, hogy az Úristen figyelmeztet, de nem kényszerít. Figyelmeztet mindenkit, engemet is. van olyan lehetőség számomra is, nem csak mások számára, számomra is, hogy visszamegyek a világba, megnősülök, és elkezdem azt előről, amiről biztosan tudom, hogy nem működik, és egyszerűen csak széttör, szétszakít, széttör. És boldogságom annyi lesz, amennyit megiszok, vagy megeszek. Körülbelül. Tegnap reggelre azt az álmot, hát egy ilyen látomás volt, mert már ébren voltam. Hirtelen bevillanás volt, hogy láttam egy ismerősömet, aki velem körülbelül egykorú, és jóformán semmit sem tudok róla, csak azt, hogy így jobban belement a pénzvilágába, mint én például. Megszerette a pénzvilágát. Abban van. Sikeres, úgymond. És egy ilyen nagyon drága autóval, azt hiszem, egy ilyen oldtimer autóval jelent meg. Talán egy Cadillackkel, hatalmas autóval. És tehát jelzem, hogy én vele körülbelül közel 30 éve nem beszéltem ezzel az emberrel. Közel 30 éve nem is láttam őt talán. Csak úgy tudom, hogy körülbelül mit csinál, és belement a pénzvilágába is, megszerette azt. Tehát kapott sikert, anyagi sikert. És amikor ezzel a hatalmas, drága autóval megjelent, arról beszéltünk, hogy, hát, hogy ő már nyugdíjba ment, de mégis hívták telefonon őt, és nem tudta elutasítani a hívást, fel kellett vegye. Tehát nyugdíjba ment, de nem tudott megnyugodni, úgymond, mert maga az életvitel, amit ő korábban folytatott, az számon kérte őt, azt mondja, hogy hát hol vagy, nekem még szükségem van rád. Hát ő nem tud nyugdíjba menni. Egyszerűen nem tud nyugdíjba menni. És kérdeztem tőle, hogy te nem mentél nyugdíjba? És azt mondja, hogy de, elmentem, de majd még egyszer elmegyek. Sőt, még 50-szer elmegyek nyugdíjba. Most az 50 szerintem ez jelképes, hogy még sokszor el fog menni nyugdíjba. Még sokszor el fogom tervezni, el fogom gondolni, hogy nyugdíjba megyek. Tehát valójában ő nem tud nyugdíjba menni. Mert ő attól az életviteltől, amiben belement, nem tud elszakadni. Egyszerűen lehetetlen számára. A test, ami irányítja az embert, azt az embert, aki nem kapott szabadítást Istentől ajándékba, mert az ember nem tud megszabadulni. Sehogy sem. A pénz megkötöz. Hazugság, hogy a pénz megszabadít. Minél több a pénze az embernek, annál nagyobb rabságban van. Ezt sokan már megtapasztalták. Aki udvarhelyen felakasztotta magát a sok pénztől, az is megtapasztalta. Tehát pontosan fordítva van, a pénz nem megszabadít, hanem rabságot okoz. És a pénz, vagy ahogy mondja Jézus, a mammon részévé vált a mi identitásunknak, és azt én nem tudom kiszedni magamból, sem jogával, sem kézállással, sem füstölöktetővel, sem meditációval, semmivel emberek, semmivel. A Teremtő Isten, a Mindenható, a feltámadás ereje által, ha azt ki nem veszi belőlem, nekem annyi. Örökre rab vagyok, nekem sosem lesz nyugdíjam. A testennek sem lesz nyugdíja, mert egyszerűen ő azt kell csinálja, amit elkezdett. És a léleknek sem lesz nyugdíja, nyugalma, mert a testtel azonosul, és kötelező számára azt csinálni, amit a test mond. Tehát nincs nyugdíj, emberek. A test nem megy nyugdíjba, életünk végéig megpróbál megkísérteni, hogy csináljuk azt, amit ő mond. Ezért nem van olyan rossz visszamenni a régibe. És akkor ráadásul álomban, éjszaka meg is kaptam, két álomban is megkaptam, hogy igen, meg lettem kísértve két régi barátnőm által, összesen kettő. És mind a kettővel, tehát így hosszú éveken keresztül voltunk együtt, tehát általában nagyjából mondjam azt, hűséges voltam, de ez túlzás. Azért úgy szerettem az ilyen jó, stabil, mondjam azt, ilyen biztonságos kapcsolatokat, én is, ahol lehet, úgymond, alokálni is akár. És az első, az ugye hát összefeküdtem vele, de ő mindenképp orálisan akart engemet kielégíteni, aminek a jelentése az, hogy orálisan, az ő szájával, az ő beszédével, Jézabel mivel csábította el az embereket, most nem hiszem, hogy ő mindenkivel ágyba bújt volna, mint a király felesége, hanem ő mindenkit elvarázsolt, egyrészt a szépségével, másrészt az ő beszédével, az ő bájos szavaival, beszédével elvarázsolta őket. A következő álomban egy másik barátnőmmel voltam, és hát azt láthattam, hogy úgy igazából hát ő férhez ment, és gyermekei vannak. Bementem egy ilyen terembe, úgymond betévedtem egy ilyen terembe, ahol sok ember volt, és várták az előadót, vártak az előadásra. És ami érdekes volt, hogy Láttam egy ilyen szekrényben a barátnőmnek a fejét. Tudtam, hogy él az ő feje. Ezt így külön így, Isten így kinagyította ezt a képet, hogy az ő feje. Tudtam, hogy él és tud ő beszélni. Utána meg teljes egészében láttam őt. Ő volt az előadó az előadáson. És beszélt érdekes dolgokról. Tehát az első államban láttam, tulajdonképpen a másik államban azt láttam megvalósulni, hogy ő úgymond kielégítette az embereket az ő beszédével, megörvendeztette őket. Önökat mondott, ami még nekem is tetszett. Az én testemnek tetszett. És az ő beszéde hatására más nők is, női személyek, hát valósággal beizgultak, levetkőztek és egymáson vonaglottak. Kemény államképek ezek. Ennek a jelentése pedig az, hogy ennek a női személynek a fejét teljesen, az értelmét teljesen megfertőzte. Az Éva, a Jézabel szellemiség. Hogy jó itt a Földön nekünk, létrehozzuk a mennyországot. Már csak egy Ádámra van szükség. Egy donorra, aki adja az életét, a lelkét, az erejét ahhoz, hogy megvalósítsa a földi mennyországot. Ez a valóságban is történik, mint tudjuk. Nagyon sok ilyen megvilágosult nő van, női személy, anyukák is közöttük, akik hirdetik a földi mennyországot, hogy ők milyen szépen megcsinálták, és egészséges táplálkozást folytatnak. Biokertészet, meg minden. Minden oké számukra. És azt ők egymásnak elmondják, és valósággal beizgulnak tőle, hogy milyen szépen meg van csinálva, milyen szépen meg lehet ezt csinálni, milyen jó módszerek vannak. Tehát dura volt, mondom, az a látvány, hogy ezek a női személyek valósággal mezítelenül egymáson vonaglottak, tehát egymást kielégítették. És utána aztán beszéltem evel a volt barátnőmmel, aki megdicsért engemet, hogy megváltoztam, és milyen jó, hogy megváltoztam, és már csak néhány dolog van, amit még el kell felejtsek, amiben meg kell változzak. És valósággal udvarolt nekem. Tudtam, hogy férje van, de udvarolt nekem. És így csábítgatott. És ott volt a gyermekem, egy kisfiú volt, aki arról beszélt, hogy disznóvágás lesz, hogy kell menni disznót vágni. Ennyi volt az álom, amire emlékszem, és hát eléggé beszédes, tehát azt hiszem, hogy ezt nem is kell nagyon magyarázni. Az előbb elmagyaráztam már. A múlt megkísérti az embert. Amíg testben vagyunk, elképzelhető, hogyha megérem a 90 évet, akkor is valamilyen mértékben a testen keresztül a múlt megkísért engemet. Ha bár akkor már talán nem annyira, mert akkor még gyengébb leszek, tehát már nem fogok tudni a testben bizakodni. Most még tudnék, mert nem vagyok öreg, és még az itt van erőm is, meg minden. Tudnék a testben bizakodni. A nő, az Éva, a Jézabel, tulajdonképpen az Ádámnak az álma. Tehát nem hiába mondja a férfi, hogy hát álmaim nője. Ezt úgy is lehetne mondani, hogy álmaim illúziója. Az álmaim illúziója. Nekem egy ilyen nőre van szüksége. Tehát az Ádámnak az elképzelése a nő, Ádámnak az elképzelése az Éva, hogy ő majd önmagát megvalósítja, ő majd megoldja, ő majd berendezi a földi életet Isten nélkül is. Ez a nő, ez az Éva. És hogy igazából Ádám azt gondolja, hogy ő az úr. Ő nem lett úr. Ő azt hitte, hogy ő úr lehet, uralkodhat. A nő hiába mondja a férfinek, hogy uram, valójában nem úgy van. Valójában a nő az úr. Maga a csábító, a Jézabel. Aki a szépségével, a szép szavaival elcsábítja a férfit, ő az úr. A férfi a donor. Ő a kivitelező. Ő dolgozik, adja a pénzt, épít. Építi a mennyországot, a mennyországon kívül. És abba hal bele, és abba veszik el az ő lelke, abba visz el az ő lelke, hogy építi az Éva álmát. Tulajdonképpen. Nem vagyok külön senkitől. Jó, hogy kapok ilyen álmokat, mert ez mindenképp arra int engem, hogy nehogy elbízzam magam. Kísérthető vagyok, ezért nem kívánom én kísérteni a sorsomat, semmivel sem. Oda, ahol voltam, én nem akarok visszamenni, nem szeretnék visszamenni egyáltalán. Mert láttam magamon, én is próbáltam, láttam embertársaimon. Mondhatnám azt, hogy nem mindenki volt olyan parázna, mint én. Némely barátom hűségesebb volt, tisztességesen megnősült, és próbálta jól csinálni. Nekik sem működött. Nekik is összeomlott. És, mint tudjuk, a legtöbb ilyen Ádám és Éva, férfi és nő, összeesküvés, tehát házasság, meg éppen a halálba torkolik. A pap tisztességesen elmondja a templomban, amit te után, tehát a pap után mondasz, hogy amíg a halál el nem választ. Ő ezt elmondja tisztességesen, tehát szembesít azzal, hogy ez a halálban fog végződni. Egyik meg fogja enni a másikat. Egyik túl fogja élni, a másik meg el fog veszni. Tehát az Ádám és Éva összeesküvése, a házasság, a család, erről többször beszéltem, azért nem, azért engedte meg az Úristen a családot, hogy, mert az volt az ő elképzelése, hogy mi családot alapítsunk a magunk feje szerint, hanem azért, hogy szembesüljön mindenki, a férfi és a nő egyaránt, hogy mit jelent az embernek a terve, fájdalom, betegség, nyomorúság, veszekedés, küszködés, depresszió, pánikroham, félelem, rettegés és halál, és kárhozat. Ez az ember terve. És a házasságban az ember, ha tisztességes, a törvény tiszteli legalább, ha Isten nem ismer, a törvény tiszteli, akkor kap esélyt arra, hogy szembesüljön. Aki a törvény sem tiszteli, annak óriási az esély, hogy a lelke teljesen kárba vesszen. A házasság törvény, a házasság megtör. Tehát benne van a nevében, hogy az azért vajon törjön meg, azért adta, tehát a paráznaság miatt engedte meg Isten a házasságot. Az Ádám és Éva, a férfi és nő paráznasága miatt engedte meg a házasságot, és törvény alá helyezte, hogy törjön meg. Tehát, hogy ne csak bűnözzünk, ne csak birtokoljuk egymást, ne csak uralkodjunk egymás fölött, hanem legyen annak szembesülése, gyümölcse. Mert hogyha van gyümölcs és van szembesülés, akkor az ember megmenekülhet. De hogyha az ember úgy paráználkodik, hogy törvényen kívül, szabadoson, mint ahogy én is tettem, annak óriási az esélye arra, hogy elveszne az ő lelke. Azért, mert a házasságon kívül az ember azt csinálni akar. Szabadosan él, nincsen következmény, nincsen felelősség, vállalás, nincsen szembesülés. Ezért a lélek nem látja meg, hogy tévelyek. És aki nem látja meg, hogy tévelyek, a tévelygésben, avagy a bűnben hal meg, és miután a test meghalt, már nincsen lehetőség a szabadulásra. Onnantól kezdve a lélek benne ragadt, az örök tébolyban, amit magának teremtett. Ezért veszélyes a házasságon kívüli szex, élvezkedés, paráznaság. Tegnap beszéltünk a barátommal arról, hogy ha valaki 30 évvel ezelőtt megölt egy embert, és azáltal gyilkossá vált, melyik az a pont az ő életében, amikortól ő már nem gyilkos? Van egy ilyen pont? Tehát, hogyha te megöltél egy embert 30 évvel ezelőtt, és azt mondták rád, hogy gyilkos, eltelt 30 év, a bélyeg rajtad van-e, vagy nincs rajtad, ez a kérdés? Aki életében egyszer gyilkolt, örökre gyilkos maradt, örökre. Hogyha hallottunk ilyen emberről, aki megölt valakit, hiába, hogy eltelt 50 év, mindenki tudja róla, hogy ő gyilkos. Ő gyilkos. Ez a bélyeg rajta van. Úgy is, hogyha már leülte a börtönbüntetést. Még akkor is. Hogyha 30 év ezelőtt hazudtál valakinek, hazuggá váltál azáltal, a kérdés az, hogy ez a bélyeg eltűnt-e rólad. Hogyha hazuggá váltál azáltal, hogy hazudtál egyszer, 30 évvel ezelőtt, akkor mikor váltál nem hazuggá? Ez a kérdés. Melyik az a pont, hogy nem hazuggá váltál? Hogy már nem vagy hazug? A bélyeget levették rólad. Melyik az a pont? Volt-e ilyen, vagy nem volt? Vagy ha eloptál egy tyúkot, vagy valamit, 10 éves korodban, rajta kaptak, de ha nem is kaptak rajta, akkor is tolvaj vagy. Mert aki lop, az tolvaj. A tyúkot te visszaadtad, vagy amit eloptál, visszaadtad. De továbbra is tudják az emberek rólad, hogy te tolvaj vagy. A bélyeg rajtad van. És ha eltelt 50 év azóta, akkor vajon a bélyeg az elévült, elavult, már nincsen rajtad? Vagy továbbra is rajtad van? Vagy ha nincsen rajtad, akkor mikor tűnt el? És hogyan tűnt el? Ez a kérdés. Ha én megszerettem a pénzt 20 évesen, pénzimádó voltam, megszerettem a jólétet, akkor ez a szerelem mikor tűnt el az én lelkemből? Tehát 20 év eltelt azóta. De amit én akkor bevettem, mert megszerettem, kívülről megláttam, megszerettem, az ki lett belőlem véve? Hogy vettem ki magamból? Meditációval, jogával, mivel? Reikivel? Konditeremmel? Mivel? Semmivel. Ha a test megszokott különböző dolgokat, bármi is legyen az, és azt a lélek is megszokta, mert a testen keresztül a lélek is megvan fertőzve, szó szerint, azt a lélek is megszokta, akkor az mikor tűnt el a testből és a lélekből? Volt olyan, hogy eltűnt? Kemény kérdések mi? Az ember nem tudja felfogni azt, hogy amit ő egyszer bevett a fejébe, az részévé vált az ő identitásának, az ő lelkének is. Az mind rajta van az ő lelkén. Minden, amit bevettünk a fejünkbe, minden a lelkünkön van. rá van tapadva a lelkünkre, és a lelkünket formálja, a lelkünket alakítja, a lelkünket beárnyékolja, elrejti a lelkünket az igazság elől. És az ember a saját lelkéből nem tud kivenni semmit. Sem a cigarettát, sem az alkoholt, sem a kávítószert, sem a szeszt, sem a szexet, semmit. Nem tud kivenni a lelkéből semmit. Az, hogy az ember nem cselekszi azt, amit korábban cselekedett, nem jelenti azt, hogy az ki van véve az ő lelkéből. Vigyázzatok! Az, hogy én nem cselekszem azt, amit korábban cselekedtem, nem jelenti azt, hogy az ki van véve a lelkemből. Annak a mintája, annak a fertője továbbra is a lelkemen van. Az, hogy azt a dolgot én valami mással behelyettesítettem, ilyen van, de ez a dolog továbbra is az én lelkemen van. Tegyük fel, hogy egyszer gyilkoltam, és most már nem gyilkolok, most már csak lopok, meg hazudok. De a gyilkos bélyeg továbbra is a lelkemen van. És azt mondja Isten, hogy a bűn zsoldja a halál. Nem csak a gyilkosság, hanem a hazugság zsoldja is a halál. Tehát minden bűn a halálba visz. A testi földi lét azt bizonyítja számunkra, hogy bármilyen bűn, minden bűn a halálba visz. Az, hogy az én testem meghal, a bizonyítéka annak, hogy a bűn zsoldja a halál. Az, hogy napon meg fogsz halni, az a bizonyítéka annak, hogy a bűnnek a következménye a bűn zsoldja a halál. Ha életedben csak egyszer hazudtál, és többet soha, semmilyen más bűnt nem követtél el, csak egyszer hazudtál, akkor halandóvá váltál. Abban a momentumban, hogy egyszer hazudtál, halandóvá váltál, addig halhatatlan voltál. Az első bűn által beléd került a halál fullánkja. Az első kis hazugság által beléd került a halál fullánkja. A legtöbb ember azért gondolja magát jónak, mert más emberekkel hasonlítja össze magát. Azt mondja, hogy hát én hozzá képest jó ember vagyok. És így mindenki felmenti magát, minden kivétel nélkül. Pedig a legkisebb bűn is elválaszt Istentől, az élettől. A legkisebb bűn is, a legeslegkisebb bűn is halandóvá tesz minket. És azt mondja Isten, Jelenések könyvében le van írva, hogy sem a hazugok, sem a paráznák, sem a házasságtörők, sem a bujálkodók, a csábítók, sem a részegesek nem öröklik Isten országát, hanem a kénkővel égő tüzes tóba vettetnek. Nagyon kemény. És akkor az ember azt mondja, hogy akkor lemond az alkoholról, vagy lemond a paráznaságról, vagy lemond a szexről, vagy lemond a kábítószerről, vagy a hazugságról. Oké, tegyük fel, hogy lehetséges, lemondasz mindenről. Hogyha lemondtál mindenről, amit mostanig csináltál, ami hazugság és bűn, mit fogsz csinálni? Oké, lemondtál mindenről. Minden rosszról lemondtál. Magadtól lemondtál, Isten nélkül lemondtál mindenről. Minden rosszról. Már nem hazudsz, már nem paráználkodsz, már nem részegeskedsz, nem iszol, nem cigizel. Lemondtál mindenről. Mit fogsz csinálni? Mert az ember, a létező nem tud tétlen ülni. Valamit kell csináljon. Másképp nem akkor a fejében gondolkodja. Min fogsz te gondolkodni, mit fogsz csinálni? Lemondtál minden bűnről. Mit fogsz csinálni, min fogsz gondolkodni? Egyszerű kérdés. A létezés cselekedettel jár. Az ige az cselekedet. Cselekvő. Cselekedet. Muszáj cselekedj valamit. Minden élő cselekszik valamit. Még a növény is. A fű is nő. A virág is növekszik. A fák is nőnek. Ők is cselekednek. Bennük is van élet, van ige. De hogyha önmagadtól lemondtál minden bűnről, amit mostanig elkövettél. Mit fogsz csinálni? Ki vagy te? Hogyha az összes bűnről lemondtál, amivel mostanig azonosultál, ki vagy te? Mit fogsz csinálni? És rájössz arra, hogy hát azért csak kell csinálni valamit. Tehát nem tudsz nem bűnözni, nem tudsz nem vétkezni. Kemény mi? Az egyik az, hogy az ember nem tud lemondani semmiről. Még hogyha fogcsikorgatva el is hagy egy szokást, egy valamilyen rossz dolgot, az a lelkében továbbra is benne van. A gyilkos 30 év múlva is gyilkos. Az ő lelkire rátapad. Az ember semmitől nem tud elszakadni, semmilyen rossz tulajdonságtól. Következésképp csak akkor szabadul meg az ember, ha őt valaki megszabadítja. Ezért lett a mindenható Isten testé, Jézusban, hogy megszabadítson minket, mert a bűnnek a zsoldja, a fizetsége, a halál, minden bűnnek. És Jézus fizetett, Isten fizetett Jézusban. Ő teljesen ártatlan volt, de fizetett. Ki fizette a váltságdíjat? A fizetséget ő vette fel. A bűneimért a fizetséget ő vette fel. Mert Isten igazságos. A bűnt nem hagyja büntetés nélkül. Az egyensúlyt fenntartja a világban. Ha valahonnét elvettek, oda tenni is kell valamit. És én sok mindent elvettem. A bűneim által sok mindent elvettem. Az élettől, embertársaimtól. Azt valami kellett pótolja mindig. És Isten mindig pótolta. Ellensúlyozta. De magából adta ő ezt. Saját magából. Jézusból adta. Hogy pótolta. Ő fizetett helyettem. Kifizette a váltságdíjat. És igaz, hogy Jézus meghalt mindenkiért. De aki nem fogadja el a váltságdíjat, az ő fizetségét, azért nem halt meg. Csak azért, aki elfogadja, aki belátja, hogy ő sem tud megszabadulni a bűneitől, semmilyen rossz tulajdonságtól, amit ő a lelkében felhalmozott, nem tud megszabadulni. Ezért szüksége van a szabadítóra, a megváltóra, hogy megszabadítsa őt. Hogy mossa le a gyilkos bélyeget, a hazug, a tolvaj bélyeget az ő lelkéről. És az Úristen egy szempillantás alatt ezt megteheti. Egy szempillantás alatt bárkivel, mindenkivel megadja. Ha valaki őszintén meglátja, belátja, és megbánja a bűneit, meglátja, hogy ő mit okozott a bűneivel, a hazugságával, a paráznassággal, a házasságtöréssel, az alkohollal, a pénzimádattal, ha meglátja, mit okozott, és őszintén megbánja, csak az Úristen képes letörölni a bűnt. Jézus véréért, jelképesen az ő véréért, mert ő kifizette a fizetséget, mert a bűnnek a fizetsége a halál, és ő meghalt. Minden bűn fizetsége a halál. Minden bűn elválaszt Istentől. A legeslegkisebb bűn is elválaszt Istentől. A legkisebb füllentés, hazugság következménye is halál, mert a mennyek országában nincsen füllentés, sem süllentés, sem semmi. Nincsen bűn, nincs hazugság. Tökéletes, patyolat, tiszta. A legkisebb bűn is elválaszt Istentől. A legkisebb bűn is a halálba visz. A bűn következménye, a bűn fizetsége. A bűnért jár a halál, emberek. És Jézus a halált elfogadta. Ártatlanul elfogadta. De mivel, hogy benne nem volt bűn, ezért a halál nem tudta őt az ő birodalmában tartani. Nem vitte őt le a pokolba a halál, hanem feltámadt, az ő tiszta lelke feltámadt. Legyőzte a halált, mert nem volt benne. Halál, hol van a te fullánkod? Pokol, hol van a te diadalmad? Ezt kérdi az Úr Jézus. Legyőzte a halált, mert benne nem volt bűn. Ő elvette a büntetést tőled és tőlem, és mindenkitől elvette a büntetést, hogy ne kelljen bűnhődjünk a bűn miatt, mert járt volna a legkisebb bűnért is, a legkisebb hazugságért is járt volna a halál. Az halandóvá tesz, és a test most már semmiképp nem fog megmenekülni. Azonban, hogyha a lélek megtisztul a Krisztus vére által, a bűnök bocsánata által, a Krisztus vére által, a feltámadás ereje által, a lélek örök életű, és erre hív minket, a mindenható Isten. És arra, hogyha valaki megkapja a váltságdíjat, ha valaki valóságosan megkapja a bűnei bocsánatát, onnantól nem kell más tennie, mint követnie azt, nem engemet, hanem azt, aki kifizette a váltságdíjat az ő bűneiért, hogy ne menjen vissza a bűnbe, ne kerüljön vissza a bűnbe. Mert ha kifizeti értem a váltságdíjat, az óvadékot, hogy én megszabaduljak, de én visszamegyek a bűnbe, akkor hiába fizette ki a váltságdíjat, újból beszenyeztem a lelkemet. Tehát két dologra van szükség ahhoz, hogy egy lélek megmeneküljön. Az egyik a szabadítás, amikor megkapom a bűneim bocsánatát Krisztus által, mert ő kifizette a zsoldot a bűneimért, és a másik a követés. Ez a két dolog van. A szabadítás, vagy az újjászületés nélkül nincsen követés. Aki nem szabadult meg a bűneitől, aki nem szembesült a bűneivel, nem bánta meg azokat, akinek a lelke nincsen megtisztítva, nem tudja követni az életet, Jézust. Nem tudja őt követni. Lehetetlen. Mert a bűnös szív nem akarja követni az igaz utat, az igazságot. Pedig az igaz út legyőzi a halált. Ez az igazság. Ő legyőzte a halált, legyőzi a halált. Ő bennünk, az ő szava bennünk él, legyőzi a halált. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy testben élünk. Életünk végéig testben élünk, és a testen keresztül folyamatosan meg leszünk kísértve. Az ördög úgymond folyton a sarkunkban lesz életünk végéig. Akik nem szembesültek, akik nem számoltak le a bűneikkel, akik rá sem léptek az igazság útjára, Krisztus útjára, azokat nem kell kísérteni. Az ördög őket nem fog kísérteni. Nincs értelme. Amúgy is őt szolgálják. Azonban, akik megkapták az elhívást, akik tisztára lettek mosva, akiknek a lelke tisztára lett mosva, azokat kísérti az ördög a testen keresztül. Ahogy álomban láthattam, beszélni fog hozzád, el fog csábítani, megpróbál elcsábítani. Ha a testre hallgatsz, akkor elcsúszol. Vissza a törvénybe. Azonban a törvény az nem garancia arra, hogy a lelked megszabadul, üdvösére jut. A törvény önmagában nem garancia. A törvény megtart, hogy ne legyél sorozatgyilkos például, de nem tud felemelni. A törvény csak megtart. Ez olyan, mint a bárka. A tenger felszínén megtart, de nem tud felvinni a levegőbe. A bárka. A törvény, a vallások, vagy bármi, ami törvényt, a házasság törvénye, az arra jó, hogy megtartsa az embert. Törvény nélkül elsüllyednél, azonban a törvény nem tud felemelni. A bizonság tétel fel tud emelni. A bizonság tétel fel tud emelni. A bizonság tétel pedig az, hogy követed Jézust, hogy azt cselekszed, amit ő mond neked. Akkor az ő törvényében vagy benne, a szabadság törvényében vagy benne. Ha nem a szabadság törvényében vagy benne, nem a Krisztus törvényében vagy benne, akkor a test törvényében vagy benne, a bűn törvényében. Aki a bűn törvényében van, az összetöretetik. Aki az igazság törvényében van, a Krisztus törvényében van, annak van békessége, mert azt cselekszi, amit Isten mond neki. Csak a Krisztus követés törvénye, mondjam azt, tudja szabaddá tenni a lelket. Nincs más törvény. A bűn törvénye csak megtartja az embert, hogy ne süllyedjen le a pokolig. De ha a test meghalt, akkor lesüllyed. Ha a lélek nem tisztult meg, le fog süllyedni. Többen megkapták azt a kegyelmet, hogy rálépettek erre az útra, az igazság útjára, az élet keskeny útjára, de a figyelmük átirányult a feltámadtról az emberekre, és törvénybe kerültek. Abba hagyták a bizonságtételt, és visszamentek a törvénybe. Abba hagyták a kenyér megtörését és megosztását, amit kaptak Istentől, és visszamentek a törvénybe. Hogy mekkora a békességük? Nem tudom. Én nem mennék a helyükbe. Azt mondja Jézus, aki visszamegy oda, ahonnan itt kellett szabadítva, annak rosszabb lesz az állapota, mint amilyen volt korábban. Ő ezt mondja. Hatalmas tétje van ennek a földi életnek, a döntéseinknek, és annak, hogy miután meg lettünk szabadítva, mi úgy döntünk, hogy visszamegyünk a világba, mert amúgy sem kíváncsi senki, ha senki nem volna kíváncsi arra, amit mondok, ha senki, ha egy ember sem volna kíváncsi erre, egy ember sem, akkor is kéne beszéljek, még akkor is. Ha semmilyen visszajelzést nem kapnék senkitől, emberektől, sem lájkot, senki nem hallgatná, amit mondok, akkor is kéne beszéljek a saját lelkemért. És te ugyanígy, ha senki nem figyelne arra, mindenki azt mondaná, hogy hazugság, amit mondasz, ha mindenki azt mondaná, hogy ördög van benned, akkor is kéne beszélj a saját lelkedért, hogy ne süllyedj vissza a népek tengerébe, mert az a rothadás, a Seol, a pokol felé visz, a fekete örvény a népek tengerében leránt a mélyre. Ha senki nem hallgatna téged, akkor is kéne beszélj, kéne engedd, hogy a lélek beszéljen benned, és imádkozzon benned, hogy igazságban legyen a lelked. Ki mit mond, ki mit gondol, nem számít, semmi nem számít. Csak azt számít, Isten mit gondol, mert az ő gondolata élet. Az ember, a test gondolata halál, le van írva, Pál apostol ezt mondja. A test gondolata halál. Ha te testi emberekkel konzultálsz, a rothadásba mész, legyen az apuka, meg anyuka, felség, férj, testvér, bárki. Ha te emberekkel konzultálsz, a rothadásba mész, visszamész a rothadásba. Én, ha emberekkel konzultálok, az a konzultáció az csak arról szólhat, hogy elmondom az igazságot. Ha őket érdekli, ha nem érdekli, akkor nem konzultálunk. Vagy ha van bennük igazság, szívesen meghallgatom. De az ő testi véleményüket, mert ők szépen mosolyognak, és van pénzük, meg vagyonuk, meg úgy néz ki kívülről, hogy nekik minden oké, nem fogom elfogadni az ő szavaikat. A látszat csal, mindenki képmutató. Emlékezz! A legelső bűn által, a legelső hazugság által belekerül az emberbe a halál fullánkja. A legtöbb emberben benne van a halál fullánkja, akiből nem lett kitörölve a bűn a Krisztus vére által. Abban benne van a halál fullánkja. Ha olyan emberrel konzultálsz, akiben benne van a halál fullánkja, és nem kapott megváltást, akkor mész vissza, kompromisszumot kötsz a halállal. Jézus nem kötött kompromisszumot a halállal. Azt mondja, hogy most jön a világ fejedelme, hogy megvívja a harcot ellenem. Jött a halál, hogy harcoljon Jézus ellen. De ő azt mondja, hogy én bennem nincsen semmije. Jön az ördög, úgy mond, hogy számon kéri azt, ami az övé. A hazugság az ördögé. A képmutatás az ördögé. Az anyagiasság az ördögé. A paráznaság az ördögé. Ezeket ő belém helyezi, és azáltal viszi el az én lelkemet. A Jézus lelkét nem tudta elvinni. A Jézus lelke annyira tiszta volt és erős, hogy feltámasztotta a testet, mert nem volt benne bűn. Most vettedik ki a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Én bennem nincsen semmije. Ezt mondja az Úr Jézus. És igaz is volt, amit mondott. Mert jött a világ fejedelme a zsidó vallásvezetők által, a római katonák által, hogy megöljék őt. Tehát a világ fejedelme a sátán, az emberek által dolgozott. Meg akarták ölni őt. És Isten megengedte, hogy megöljék az ő testét. Hogy higgyék azt egy darabig, hogy győztek. Utána pedig eltűnt a sírból, és megjelent az ő barátainak. Legyőzte halált, úgy, ahogy az meg volt írva. Legyőzte halált, mert ő benne a bűnnek nem volt nyoma. Az ördögnek ő benne nem volt semmije. És ezt kínálja számunkra is. Megadja, mert csak ő tud minket megtisztítani. Én magamat nem tudom megszabadítani semmitől. Csak ő tud engemet megtisztítani. Eltörli, kiveszi, ő veszi ki. Ez felfogadatlan számunkra. Amikor Isten valamit elvett, az el van véve. Ha valakitől Isten veszi el a kávét, az a kávét soha többet nem fogja kívánni. Vagy az alkoholt többet nem fogja kívánni. Isten elvette tőle. Már nincsen benne. És hogyha kivet minden bűnt belőlünk, akkor az ördög nem tudja elvinni a lelkünket. A bűn olyan, mint a horog. Ahhoz, hogy valakit elvigyen az ördög, a horog bele kell akadjon az ő lelkébe, az pedig a bűn. Azon keresztül viszi el az ördög, úgymond a halál az embereket, le a pokolba, a seholba. Az ördög a testen keresztül dolgozik, azon keresztül csábít folyamatosan. Az Úristen pedig lélek által tanít minket. Ő Isten lélek. Lélek által tanít, éjjel és nappal. Ez itt mondja Jézus, hogy virasszunk, legyünk szüntelen imában, lélekben legyünk, hogy lélek által kapjuk az információt, és ne test által, mert a test nem megy nyugdíjba. A testen keresztül az ördög folyton kísérteni fog. Mert a testnek is van emléke a bűnről, és megkívánhatja a bűnt, amit korábban elkövetett, amit korábban megszokott. Azt mondja Jézus, hogy a szolga nem maradhat mindig a házban, örökre a házban, csak a fiú, a gyermekek. Aki szolga, azt ki lesz küldve a házból. Mindenki, aki bűnt cselekszik, szolgálja, rabja a bűnnek. Aki bűnt cselekszik, az nem maradhat örökre a házban, életben. Előbb-utóbb el kell hagyni az életet, mert bűncselekszik. Az élet azok számára van, fenntartva, akik nem akarnak bűncselekedni, hanem az életnek a szavát kívánják cselekedni. Akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Aki nem a fiútól kapta a szabadítást, az nem szabad, csak azt hiszi, hogy szabad.